Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Különösen nehéz lehet a váltás a diákok számára alsó tagozatból a felső tagozatos évfolyamra, így látja N. Kollár Katalin, iskolapszichológus. Véleménye szerint ebben a váltásban is segíthetnek az iskolapszichológusok. Exterde Tibor beszélgetett a Magyar Pszichológiai Társaság óvoda és iskola pszichológiai szekciójának elnökével.
Ötödikbe a sokféle tanár elkezd sokféle jegyet osztogatni az eddigi 4-es, 5-ös helyet. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy osztályozási stratégiában is nagyon sokszor van markáns különbség, tehát, hogy aki gyengébb, az 4-est kap alsóba, felsőben meg kinyílik a paletta, és osztogatnak 1-est is, 2-est is. És hogy ez nem feltétlenül a teljesítménynek egy reális tükre, vagy szóval nem kell kétségbe esni, ha egy pár rossz jegy becsúszik, de azt érdemes a szülőnek megbeszélni a gyerekkel, hogy miért történt ez, hogy ez tényleg a gyerek részéről egy tanácstalanság volt, hogy nem tudta, hogy kell teljesíteni, vagy egyszerűen a tempó, amit diktál a felsős tanári kar, az néhány gyerek számára nem volt olyan világos, hogy ez sokkal nagyobb, vagy nem tudja fölvenni a ritmus. Tehát, hogy ez számít, de az, hogy tehát az nem baj, hogyha az első fél évben gyengébb bizonyítványt kap, de 5. év végére összetudja magát nagyjából szedni arra a szintre, ami eddig volt. De akkor, hogyha ez nem így van, akkor oda kell figyelni, hogy mi az, ami támogatás kellene a gyereknek ahhoz, hogy jobban menjenek a dolgok.
De a szülő tud ebben támogatást adni? Ez már azért az a tananyag, amit nem feltétlenül, én úgy emlékszem, rász ki a kis ujjából, mondjuk egy 5-es geometriát.
Na most ugye nem az 5-es tananyagot kell tudni, hanem azt kell tudni, hogy kell a problémákhoz hozzáállni. Tehát ha valaki humán beállítottságú, akkor is tud tanácsokat adni arra, hogy mi az, amit a gyereknek még meg kell tenni ahhoz. Tehát gondosabban elolvasni az instrukciókat, megnézni, hogy a szókincsben hiányosságok vannak-e. Tehát, hogy nagyon nagy a szakszókincs is, ami a gyerek számára lehet, hogy nem teljesen ismerős. Na most, hogy mit kell pontosan csinálni, hogy kell a gyereknek segíteni, abban megint csak a pedagógus is tud tanácsot adni a szülőnek, ha leülnek és erről beszélnek.
Pszichológus tud tanácsot adni? Vagy hogyne. Amikor
igen, hát
már hozzákerül, az már pedagógiailag nem kezelhető szint.
Na most ugye az iskolákban, az iskoláknak közel felében működik iskolapszichológus. Ugyan kis óraszámba ahhoz képest, hogy mekkora igény lenne, de például ez az 5-es megtorpanás, ebben biztos, hogy tud segítséget nyújtani, sőt lehet, hogy osztályszinten is érdemes a gyerekekkel dolgozni, hogy lehet fölkészülni az új feladatokra.
De hogyan dolgozik a pszichológus? Nyilván ő nem korepetál, nem magyarázza el a matek feladatot, hanem teljesen más a dolga.
Azt, hogy tanulásmódszertani segítséget nyújtson, az dolga. Az is dolga, hogy a pedagógusnak segítsen, hogy kell szépen fokozatosan a gyerekeket terhelni azzal, amit ő el akar érni végül is. Aztán ugye a kudarcok esetén van egy szorongás, amivel szintén érdemes dolgozni. Tehát ha a gyerek kevésbé szorong, akkor jobban fog tudni teljesíteni.
Tudja-e a pszichológus ilyen helyzetben kezelni a konfliktusokat? Nyilván lehet konfliktus akár a tanári karral, akár mondjuk a szülővel. Bejön a szülő, és azt mondja, hogy nehogy már nekem egy agyturkász. Gondolom, nem ez a legdurvább kifejezés, amit hallottak. Mondja meg, hogy mi a probléma. Én a KFT-met is remekül elvezetem, majd a családot is remekül el fogom vezetni. Csak közben ott van egy kudarcos helyzet. Milyen lehetősége van eszköze a pszichológusnak, hogy ezt kezelje?
Hát sokféle. Egyrészt meg kell arról győzni a szülőt, hogy a gyerek attól még nem patológiás, hogy vannak iskolai nehézségek. És hogy ezeken lehet segíteni, és ha jót akar a gyerekének, akkor hagyja, hogy segítsenek neki, a pszichológus is, a pedagógus is, és hát ha erre nyitott, akkor akár neki is lehet tanácsokat adni.
De iskolapszichológusnak ez dolga?
Dolga, igen.
Még tehát a szülőnek is adhat tanácsot?
Hogyne.
Ha kéri, nyilván ez egy önkéntes dolog, igen. Tehát, ha akarja a
hát,
szülő.
Ugye nem abba fog tanácsot adni, hogy a házastársi konfliktusait hogy oldja meg, de hogy a gyerek iskolai dolgaival kapcsolatban, iskolai közérzetével, akár iskolai társas kapcsolatokkal kapcsolatos problémákat hogyan lehet megoldani, és ebben mit tud tenni a szülő, abban természetesen dolga az iskolapszichológusnak. Tehát az iskolapszichológusnak három nagy partnere van, akivel dolgozik, a tanárokkal, a szülőkkel, és a gyerekekkel nem csak egyénileg, hanem csoportosan is. És akkor ezen kívül még dolga az is, hogy az iskolában visszatérő szervezeti okokból is kialakuló problémákban segítse a vezetést is. Tehát például olyanra gondolok, hogy van ilyen futottak még osztály, ami mindig problémássá válik. És hogy akkor hogy lehetne jobban elosztani a gyerekeket, jobban szétosztani a pedagógusok közt a nehéz gyerekeket ahhoz, hogy ne legyen ilyen feltűnően problémás osztály, ahova aztán senki nem akar bemenni tanítani.
De a pszichológus rámerészkedhet olyan vékony jégre is, hogy megmondja, hogy ki lenne szerinte a legjobb osztályfőnök?
Hát az, hogy ki a legjobb osztályfőnök, ez nem egy elegáns kérdés. De azt, hogy milyen típusú osztályt kire érdemes bízni, vagy hogy kell a megfelelő osztályfőnököt a megfelelő csoporttal összerakni, abban lehet, hogy partner az igazgató is. Hát lehet, hogy nem kérdezi, tehát tudja ő azt nagyon jól, de elképzelhető az is, hogy ebbe lehet tippeket adni.
Iskola választásban a pszichológus tanácsát érdemes-e kérni? Nem feltétlenül az iskola pszichológusét, hiszen ő egy adott iskolában van, hanem általában a családdal vagy a gyerekkel foglalkozó pszichológusét, mert nehéz eligazodni a mai iskola rendszerben.
Hogyha egy gyerekkel pszichológus foglalkozik, akkor természetesen igen, tehát hogy ő jól ismeri a gyereket, adjon tanácsot ebbe is, de egyébként az iskola pszichológus az, aki leginkább tanácsot tud adni. Tehát ugye az általános iskolában levő pszichológus az tanácsokat tud adni arra, hogy hova érdemes adni egy gyereket, mert hogy ez nem csak intellektuális kérdés. Tehát Magyarországon az a leggyakoribb stratégia, hogy megnézzük, hogy a gyerek mekkora bizonyítványa rendelkezik, és ez szerint leginkább elérhető, legjobb iskolába igyekszünk egy gyereket iskolázni. Na most ez korántse jó stratégia, mert attól, hogy a gyerek jól tanul, még nem biztos, hogy érdemes egy nagyon válogatott társaságba berakni, mert lehet, hogy sokkal jobban teljesít, ha kevésbé szorong, ha kevésbé nagy a verseny. Tehát, hogy ez gyerek személyiség függő is, hogy hova érdemes iskolázni. Hogy éli meg egy gyerek, ha ő az alsó harmadban van? Márpedig alsó harmad mindig van. És hogy itt azért az is fontos, hogy egy iskolában mi az értékmérő, hogy csak az intellektuális teljesítmény számít-e, vagy lehet kiugrani másban is? Például egy színjátszókörben. Például méltányolják azt, hogy ő irodalmi műveket hoz létre, és mondjuk az iskola újságba ír. Vagy hogy vannak olyan sporttevékenységek, amiket méltányol az iskola. Ezeknek a gyerekeknek nagyon fontos, hogy legyen terület, amiben ő magabiztos és sikeres tud lenni.
Számos területen segíthet az iskola pszichológus, a fejlesztő pedagógus vagy a nevelési tanácsadó, akár tanulási problémák esetén is. mondja a Magyar Pszichológiai Társaság óvoda és iskola pszichológus szekciójának elnöke. A továbbiakban is N. Kollár Katalint hallják, akivel Exterde Tibor beszélgetett.
Tanulási nehézségekkel küzdő gyerekekkel tud-e a pszichológus valamit kezdeni, vagy pont az a lényeg, hogy a pszichológus előre vegye őket?
Alapvetően nem a pszichológus dolga a tanulási nehézséges gyerekekkel való foglalkozás. Az dolga, hogy segítsen fölismerni, hogy egy gyereket el kell küldeni a szakszolgálatba vizsgálatra, tehát hogy állapítsák meg, hogy van-e tanulási nehézsége, vagy az a rossz eredmény, amit ő elér, az valami pszichés ok következménye. Például egy családi problémán, érzelmi problémáknak, válás közeli állapotnak, vagy válásnak a következménye, tehát hogy érzelmileg van a gyerek megterhelve, és akkor dolga pszichológusnak, hogy foglalkozom vele, nem az iskola pszichológusnak egyébként, hanem a nevelési tanácsadós szakembereknek. Tehát ez az egyik, ez a ismerjük föl, minél korábban ismerjük föl, hogy egy gyereknek problémája van. Ez a minél korábban, ez azt jelenti, hogy a nagy csoport elején legkésőbb.
Ez az óvodai nagy csoport.
Igen, óvodai nagy csoport, tehát hogy az óvodában már szűrés van, ha van iskola, vagy óvodapszichológus, és akkor utána fejlesztő pedagógus, vagy gyógypedagógus kell, hogy foglalkozzon vele. Amit az iskolapszichológus tenni tud, az egyrészt a tanárok támogatása abba, hogy milyen módszerekkel, hogy lehet evel a gyerekkel dolgozni. Ugye ez optimális esetben úgy zajlana, hogy egy team dolgozik ezen, tehát a szaktanár, a fejlesztő pedagógus vagy gyógypedagógus és az iskolapszichológus együtt dolgoz ki stratégiát. Hát ez az ideális. Ez azért
kell hozzá ember. Meg hát
igen, szóval, hogy kevés a fejlesztő pedagógus, örül, ha az óráit megtartja, ez ugye plusz energia, és iskola pszichológus kevés van belőlük, és kevés az óra, amit tudnak nyújtani a gyereknek, és az iskola pszichológus is kevés, nota bene az esetek jó részében nincs. Vagy olyan kicsi óraszámba van az adott intézményben, hogy szinte
benéz,
csak tűzoltó.
De nem tud dolgozni.
Hát a tűzoltótási esetekkel tud foglalkozni. Na most, ami dolga lenne, ha van, és jut rá energia, az, hogy ezek a tanulási nehézséggel rendelkező gyerekek, ezeknek azért az élete nem könnyű, tehát pszichés támogatást is nagyon sokszor igényelnek. Hogy ne adják föl, hogy higgyenek magukba, hogy ez előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét, tehát hogy a kudarcokat azért nem könnyű elviselni. Még akkor se azt mondják, hogy hát nem tehet a gyerek róla, tanulási nehézsége van, de attól még ő éppen úgy összehasonlítja magát a többiekkel, és mondhatunk neki akármit, azért nagyon nagy az esélye annak, hogy egy kisebb rendűségi érzése lesz a gyereknek.
Ha van tanulási technikákat segítő módszer, amit el lehet magyarázni, akkor arra van módszer, hogy lehet a korosztály által közvetített értékrendbe a miénket, a szüleik, szülőkét valahogy becsepegtetni?
Na most ez fordítva van. Tehát, hogy ha a család jól működik, ha szülők kellő időt tudnak fordítani a gyerekre, együtt tevékenykednek, nem feltétlenül játszás kell, hogy legyen. Lehet, hogy az együtt barkácsolás, az együtt főzés, az együtt takarítás, ez az idő, ami jóleső együttlétként működik. És vannak rendszeres családi programok. Itt az egyik, amiről keveset szoktak beszélni, és szerintem rendkívül fontos, ez az együtt étkezés.
Leül mindenki.
Nem csak leül mindenki, hanem beszélget. ugye magyar ember evés közben nem beszél, de egy rendes család evés közben megtárgyal mindenféle dolgokat. Ugye ez a mi volt az iskolába, hát ez az a fórum például, ahol előjöhet az, hogy mi volt, anélkül, hogy az ember kérdezi.
Jó, technikai kérdés, de akkor meg kell teríteni, mert az nem együtt étkezés, hogyha valaki állandóan fölugrál, és akkor hát szállítja oda. Tehát minden ott van az asztalon, akkor mindenki ott akár egy óráig is tarthat?
Hát akár. Igen. Tehát, hogy fontosak ezek az együttlétek, és hogyha ezek az együttlétek rendszeresek, és megmaradnak kamaszkorig is, akkor a családi értékrend az természetes módon része lesz a gyerek értékrendjének. Tehát vannak ilyen vizsgálatok, hogy mi az, amiben a család a döntő. Hát az egyik ilyen például a pályaválasztás. Abban mondhat akármit a környezet, a kortársak, a családi értékrend az, ami domináns a pályaválasztás.
Akkor az együtt étkezéshez le kell takarítani a konyhaasztalról a két notebookot, meg mindenfélét, amit egyébként ott tárolunk.
A négy notebookot,
mindent le kell takarítani, evő eszközök, meg ételek, meg tányérok vannak
igen,
rajta.
Igen, ez a vacsora.
Idén ősszel már 3800 hátrányos helyzetű gyermek kezdte meg a tanévet a Máltai Szeretett Szolgálat intézményeiben. Újdonság, hogy a gyöngyösi szakképzőben ezúttal projektalapú szemléletben zajlik az oktatás, mondta el Thaisz Miklós, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat iskola alapítvány kuratóriumi elnöke. Imre Júlia készített vele interjút.
A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat iskola alapítványnak 20 intézménye van immár szeptember 1-től. Talán az a közös a saját intézményeinkben, hogy kivétel nélkül mindegyik óvodánk és általános iskolánk hátrányos helyzetű, az ország legszegényebb települései közé tartozó településeken vannak. Bocsánat, egy kivétel van a 8 óvodánk és a 7 általános iskolánk közül. A középiskoláink városokban vannak, szakképző intézmények, de ahova szintén nagy többségben hátrányos helyzetű diákok járnak. Ugyanazok a jogszabályok szerint működünk, mint az állami egyházi iskolák, talán az a sajátosság a Máltánál, hogy mi egyfajta, talán szerintenség nélkül mondhatom, hogy egy speciális tudással, kapcsolatrendszerrel, segítő hálózattal rendelkezünk, kifejezetten a leghátrányosabb helyzetű gyerekekkel segítése érdekében. Ebben van tapasztalatunk.
De tulajdonképpen mit jelent ez, hiszen gyermekközpontú pedagógiai szemléletről beszélnek, de miben nyilvánul ez meg, miben kell másként viszonyulni a hátrányos helyzetű gyermekekhez?
De az biztos, hogy azok a gyerekek, akik nagyon-nagyon komoly szociokulturális hátrányokkal érkeznek, mert nyomorban élnek esetleg, vagy csak nagy szegénységben élnek, gyakorlatilag kisbabakorukban nem mozogtak, esetleg koraszülöttek voltak, alacsony súlyjal születtek, nem sorolom tovább. Tehát nyilván egy komplex ágazatközi megközelítést igénylő fejlesztésre van szükség, tehát magyarul mi a Máltai Szeretett Szolgálatnál alapelvünk szerint a gyerekek fogantatástól a foglalkoztatásig egy nagy ívben szeretnénk mindenféle segítséget megadni a gyereknek, tehát nem pusztán az óvoda, iskola révén segítjük a gyerekeket, hanem egy komplex program segítségével ezeken a kis településeken, amelynek az a neve a jelenlét program, nevében is benne, hogy folyamatosan jelen lenni a gyerekek életébe. Tehát nem csak iskola, óvoda, nem csak pedagógusokról beszélünk, a pedagógusaink is az egész embert látják, a családdal fontos együtt dolgozni, hiszen a családok nélkül nem igen van esélyünk, vagy sokkal kevesebb esélyünk van eredményt elérni, de ott van mellettünk a védőnő, korábban ott van a biztos kezdett gyerekház, akik a 0 és 3 év közötti gyerekeket és szüleiket segítik. Van, ahol van már bölcsöde is, van, ahol most alakul bölcsödénk, van, ahol van óvodánk, általános iskolánk, tanodánk. Tehát ez egy nagyon komplex rendszer, komplex szolgáltatás, amit próbálunk nyújtani. De azt szoktuk mondani, hogy nincs nálunk egy ilyen csodaszer, hogy na mit kell csinálni a gyerekekre, inkább egy szemlélet. Jelen lenni a gyerekek életében, nem hagyni magunkat beszorítani jogszabályok által, hanem mindig azt nézni, hogy az adott gyereknek mire van szüksége. Talán mi egy nem kicsi, de viszonylag kisebb fenntartóként, talán ebben a speciális tudással, és itt jobban tudunk egyénekre is figyelni, pedagógusokat segíteni, kollégákat segíteni, plusz szakembert szerezni, és a konkrét családokra is figyelni.
Ugyebár idén újdonság, hogy a gyöngyösi máltai szakképzőben projektszemléletű oktatás tantárgya tárgyak tanítása helyett, de a gyakorlatban mit jelent ez? Tehát hogyan lehet ilyen módon felkészíteni őket a későbbi érvényesülésre?
Mi is nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy fog sikerülni. Az elmúlt tanévben több tucat kollégánk, pedagógusunk részt vett ennek a programnak a kidolgozásában, ugyanis érezzük azt, hogy a általában hátrányos helyzetű 9. évfolyamot kezdődő szakképző iskolai diákok, ugye régen ez volt a szakmunkás, most szakképző iskolának hívják a 3 éves szakképző iskolai képzést. Tehát, hogy egyszerűen kísérletezünk azzal, hogy mi az, ami jobban működik, ami jobban bent tartja azokat a gyerekeket, akiknek nagy százalék az utóbbi években lemorzsolódott. Ezért tehát itt nem hagyományos órák vannak, ez úgy elkezdődik az első 4 hét egyfajta ilyen pályorientáció, motiváló, motivációs 4 hét. Utána pedig 6 hetes blokkokban konkrét projektet fognak végrehajtani a gyerekek, van, amikor egy van, amikor 2 pedagógus is benne lesz velük. Egyéni értékeléseket is fogunk adni a gyerekeknek, és mindegyik 6 hetes projekt végén lesz egy projekt bemutató, aztán kezdődik a következő projekt, az év végén pedig a terv szerint az utolsó 2 hónapban egyfajta összegzés. És ezeknek a közösen kidolgozott projekteknek a tartalma az gyakorlatilag lefedi a tantárgyi tartalmakat. Tehát ezt úgy kell kezelni, hogy van ugye egy úgynevezett képzési kimeneti követelmény, a tartalmi szabályozása a szakképző iskoláknak, és ezeknek a tartalmait szépen kidolgozták a kollégák az elmúlt tanévbe, beleépülnek a projektekbe. Tehát nem tanórákon keresztül, hanem a projekteken keresztül jutnak el odáig, hogy 9. év végén, jövő tavasszal meg tudnak birkózni remélhetőleg a ágazati alapvizsgával, ami a legfontosabb vizsga a 9. a szakképző iskolákban.
Most, amikor sokan pedagógus hiányról beszélnek, akkor adódik a kérdés, hogy van, aki tanítson ezeken a településeken?
Mi is érzékeljük nyilvánvalóan, hogy nem könnyű pedagógusokat, oktatókat találni, de hála Istennek azt tudom mondani, hogy a Máltai Szeretett Szolgálatiskola Alapítvány intézményeiben a szakos ellátottság az némileg javult. Azt nem mondom, hogy 100%-os, mert akkor nem mondanék igazat, de nálunk azért egy lassú javulás van a szakos ellátottságban. Nem könnyű persze kollégákat találni, ráadásul nagyon fontos, hogy a legjobb kollégákat találjuk meg, ami persze nem mindig azon múlik, hogy éppen kinek hány diplomája van, hanem legalább annyira fontos a motiváltság, az elkötelezettség, a gyerekek szeretete, de hát azért persze vannak olyan dolgok, amiket szeretettel sem lehet pótolni.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán azzal, hogy várom önöket 1 hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán az infostart.hu címen. Viszonthallásra!